Itt is vagyunk újra a Lélektér Vígvandával című magazinműsorban, Záhonyi Ábel Dávid, a Stand Up Comedy Humortársulat tagja, mai vendégem. Most ugye, amikor beszélgetünk, akkor mi most Budapesten beszélgetünk, 13. kerületben, és itt van tőlünk nem messze a Lehel piac, mi úgy tudom, hogy neked egyébként a gyermekkorod egyik ikonikus meghatározó helyszíne volt. És mondtad is, hogy szélszes. Így kötöttem össze.
Igen, én a 13-ban laktam még annó a Teve utcába, most már teljesen rehabilitálták ott azt az egész részt, nagyon máshogy néz ki, és hát anyu meg itt dolgozott a mamával a piacon. Ugye nekik volt egy húsboltjuk, amit mama, anya, most már a húgom visz. Én voltam itt nyári munkán egyszer-kétszer, de nagyon nem vonzott. Gyerekként tök izgalmas, mert ez a, ha valaki nem pesti, akkor most már úgy tudnám leírni a Lehelpiacot, hogy egy ilyen zárt, színes szagos, fedett piacot kell elképzelni, ami régen egy ilyen nyüzsgő, nyitott élet teli, kicsit ilyen hangos valami volt, ilyen helyszín, és akkor én emlékszem, hogy hát ugye az volt a menetrend, hogy mondjuk véget ért a suli, vagy valamilyen edzés, és akkor a 13-ban jártam suliba, ugye közel volt a kecó, közel volt a munkahelyanyának, és akkor onnan be kellett villamosozni. És akkor onnan mentünk együtt közösen haza. Amíg ott voltam, akkor ott az a... Én szerettem gyerekként, bár így azért ijesztő is volt, mert én a vértől például ájulok, úgy ájulok, hogyha vért vesznek tőlem, de a vérlátványa az engem teljesen hidegen tud hagyni. Tehát, hogy a horrorfilmeket nagyon szerettem, tehát azzal nekem nincs bajom.
Ott nem vér van általában.
Hol?
Ahogy a horrorfilmben.
Ja, ott azt hittem a csirkébe, hirtelennyébe. Nem, mert ugye is hát váltás volt az elmúlt, nem is tudom, 20-30 évben a piac teljesen átalakult, nem csak külsőleg, hanem ahogy például anyuék, ugye anyukám már nyugdíjas, most már a húgom viszi a bizniszt, minden ilyen gyorsabb lett, például már az, hogy régen az emberek mondjuk kaját csináltak, főztek, bevásároltak, és ezáltal mondjuk lejöttek friss termékekért, nem tudom, csirkék, emlékszem, iszonyatató sok ilyen csirkebontást láttam, tehát fejből tudnék csirkét bontani, nem tudom, ez mire jó ez a képességem, de van egy ilyen is, és ma már nincs ilyen, ma már ilyen felvágottakat árulnak nagyon sok helyen, mártogatósok, tehát a piac teljesen átalakult, de nekem nagyon jó emlékeim vannak, mert én ott jobban voltam hentesekkel, kicsit ilyen, majdnem mindig ilyen félig apa figura volt, meg olyan, én meg tudom érteni azt, hogyha valaki mondjuk szereti az ilyen, nem tudom, olyan karaktereket, hogy például mondjuk egy Mávos, egy Kaller, vagy valami, hogy ott, nem tudom, ez az ember, aki feletted, nem tudom, mit életet tud hozni, meg tud büntetni, és ugyanez egy rendőrnél, vagy egy tűzoltónál, ugye ott meg ilyen hősök, de nekem ez kicsit így a, nem tudom, ott lévő hentes emberek voltak olyanok, hogy úristen, bárd van nála, ez milyen erős, ez itt tényleg itt szét tud mindent csinálni. Ugye szoktam erre mondani, hogy hát ugye anyunak húsboltja van, és hát sokszor azért jártunk állat kell, hogy én lássak állatokat egybe, mert tényleg nálunk ez ugye annyira ritka volt, hogy tényleg nem fordult nagyon elő. Anyuik sok mindennel foglalkoztak. Hát én nem is tudom, szerintem amíg nem voltam középiskolás, tehát átkerültem a 14-be, én majdnem minden nap bejöttem. És akkor ott amúgy, ahogy ezek az emberek kommunikálnak, az is egy ilyen, az olyan, mint valakinek a kocsma. Tehát, hogy egy ilyen találkoznak emberek, beszélgetnek egymással, vannak ilyen kifejezések, amiket te nem értesz, van, hogy nem is érted az embert, tehát mert elharapja. Ezek ilyen figurák voltak. És hát az volt a legviccesebb, hogy ugye egy ilyen férfias világban ott volt anyukám, nagymamám, és mégis ők voltak azok, akik ezt itt valahogy kilogisztikázták és működtették. Úgyhogy ez is érdekes volt. Ez ilyen erős női karakterként, főként a nagymamám volt, aki itt az egészben annó így belevágott. Élénken él bennem, hogy így tudom, így néztem a mamát, hogy ott izé jönnek, és akkor ettől a nőtől úgy félnek. Felnézek ezekre a nagy emberekre, de még ők is félnek a nagymamámtól. És akkor húha, nagyi. Én nem féltem soha a nagymamámtól, sőt, én imádtam. De hogy ezek a nagy emberek, akiktől én így óvatosan nézek, ezek ilyen kicsit reszketve kopognak, mikor bejönnek. Hát ez...
Hogy hívták a mamádat?
Azon gondolkozom, hogy Terézia, de édesanyám is Terézia. És akkor volt a kicsi Teri.
Ő az anyukád.
És akkor igen, és akkor de nem terizték a nagymamát, hanem valahogy nagyon úgy szóltak hozzá, hogy tudták, hogy hozzá beszélnek, de így nem volt így megszólítva soha, mint a, nem lehet kimondani a nevét, nem ez a figura volt, de azért mégis tartottak tőle, mert mama az egy ilyen igazi erőteljes asszony volt. Volt szókincse, ereje, tudása, meg gógyia, hogy ezeket az embereket, ahol mai szóval jövő, takába rakta pikpak, és akkor tényleg ott főnök volt.
Hogy nem te vitted tovább ezt a dolgot is? Hogy akkor az úgy tűnik, hogy nálatok ilyen női ágon megy ez a kereskedelmi vonal?
Igen. Amúgy lehet, hogy a kereskedelmi része az még úgy érdekel a biznisz, hogy lehetne ebből mondjuk nem csak egy családi valamit csinálni, hanem ezt kicsit hajtani. Hát anyukám nem az internet világába született, emiatt ez neki nem olyan egyértelmű felfogni, hogy mondjuk miért jár előnyekkel, hogy képeket rakunk ki húsokról, hát most ez miért olyan jó. Húgom már ezt inkább viszi, de a jó rész az, hogy főként ilyen helyi vásárlók vannak, akik ők hozzájárnak, és akkor így ennek terjedt a híre. Én max egy ilyet tudtam volna elképzelni, de az, hogy ha igen, akkor még szerintem ebbe a régi piacra kellett volna beszállnom, ott meg ugye a férfiaknak nagyjából dolgoztak nők is nálunk már későbbiekben, de ugye őket kitolták a pultba, vagy hogy mondjam, sok esetben, mert ők meg ez egy ilyen érdekes volt, hogy a nők tudtak a vevővel olyan szépen beszélni, viszont a hitelesek meg a hentes rácok voltak. És akkor el lehetett dönteni, hogy a mama mit szeretne kb., hogy rendesen beszéljen vele egy hölgy, és megértse, hogy 10 dekát, nem mennyit, és nem vágja a pofákat, hanem ott egy rendes hölgy, mint egy kiszolgáló. Vagy jöjjön ide egy ilyen kis tenyenes talpas, aki mindent leszel, de olyan kis egyszerűen fogja megcsinálni, nem lesz abba a kedvesség, pikpak összecsomagolja, és akkor lehet fizetni. Nek mi az igénye? Kitől venne inkább ugye terméket? Az a durva, hogy ugye én itt ebben a képben egyik se vagyok. Én ezt a véres dolgot ezt nem akartam, tehát amikor mondom, itt ebbe be lehetett volna kerülni, itt még bőven az volt, hogy csirkebontás, csirkenyakkor ott felmosni, és én a vért mind megfogni, én attól nagyon írtóztam, és akkor ez engem nem vonzott. És akkor hát az IT az olyan kényelmesnek tűnt, mint hogy itt ülünk, nem gombokat nyomogatunk, a kezünk utána tiszta marad. Az embereknek például sokszor érdes lesz, száraz a kezük. Én attól mindig, amikor velük kezet fogtam, meg ilyen vastag, tudod, kérges lesz, hogy sokat cipekednek, stb. Mondom, ez nekem olyan idegen, nem jó. Nem akartam én ilyet. És akkor nekem ez a kis otthon a melegbe pötyögök, csinálom a dolgaimat, ez nekem annó szimpatikusabb volt, de nem volt olyan, hogy nem tudom, mint mondjuk ilyen nagy sorozatokban látni, hogy leült a nagy kupaktanács, mert négyen vagyunk tesók, és akkor most itt el kell dönteni, hogy ki viszi tovább a bizniszt, és valaki itt most be kell, hogy áldozza magát, mert hogy ennek így van értelme. Tök érdekes, a húgomnak is 2 lánya van, ott is tudná valaki tovább vinni. Most jelen állás szerint nincsen jelölt, én ahogy tudom. A nagyobbik leányzó, majd mostanában fog érettségizni, teljesen más, ő is művészeti vonalon, bár ő tényleg művész, tehát ő ilyen rajzolás, ez a fajta vonal áll hozzá inkább, tehát nem ez a nyersúsok meg és a többi világa, a kicsi az meg még kicsi ehhez, de hát lehet, bármi lehet. De nálam ez nem, valahogy nem volt opció, de nem is volt az, hogy forszírozva lettem volna, hogy gyere be. Azt tudom, hogy amikor nyári munka volt, és az, hát ha felmerült az, hogy mit én kérnék pénzt, vagy bármi, hát semmi gond, be kell jönni, és akkor nekem volt olyan, hogy megint egy ilyen gyerekkori sztori, hogy pulykamerről, amikor leválik maga a merrész, a húsrész, iszonyatató sok ilyen kis apró maradék húsi marad, és azokat kellett nekem ott lecentizgetnem, mert abból lett a darált hús. És kb. Amennyit én leszettem, az kb. Amennyi el is lett adva darált húsként, kb. Annyi volt a fizetségem is. De minél többet tudtam leszedni, annál több pénzt tudtam ugye kapni. És akkor ez ilyen kicsit olyan volt, most így visszagondolva, hogy anyám lekötött, tehát egy gyerekkel kevesebb otthon, aki rosszalkodik. 2, megkaptam a pénzt, hozzáteszem, ahogy megkaptam, gyakorlatilag hát 2 órát nem volt nálam, már vettem belőle valami hülyeséget, nem tudom, ami éppen ment, autós kártya, valami. Úgyhogy nem, de 1-2 nyarat leszámítva én nem voltam sose piacos, vállalom. Tehát, hogy ez megmarad itt a csajoknak.
Azon gondolkodom most, hogy említetted az előbb, hogy tudtad, hogy mi az, amit nem szeretnél csinálni, hogy Azért szerintem az is egy tudatosság, amikor az ember arra felfigyel, hogy mi az, amit nem szeretne csinálni, és nem csak azt tudja, hogy mi az, amit szeretne csinálni. Egyébként is ilyen vagy az életben, hogy mind a két oldallal tisztában vagy?
Nem. Sőt, szerintem minél felnőttebb az ember, azt hinné az ember, hogy annál könnyebben tudja eldönteni, hogy valamit akar, vagy valamit nem akar. Gyerekként szerintem sokkal inkább egyértelműbb, hogy valamit akarsz, nem akarsz, mert szerintem több a választási lehetőséged, és amúgy tök jó, hogyha az ember választ is, nem sodródik. Felnőttként már nagyon nem ez a sztori van, hogy te ott kitalálod, hogy én amúgy nem szeret. Tehát igen, egy-két dologban tök könnyedén tudsz dönteni, hogy te most akkor, nem tudom én, nem mész el ide, nem mész oda, felnőtt ember vagy, te határozod meg, de azért az élet nagy döntéseit pont, hogy sajnos nem te hozod. Tehát mit én egy munkahely, amikor hazamész, hogy na, én most voltam itt utoljára, én ide többet nem jövök be, és akkor kapsz egy csekket, és rájössz, hogy de. És akkor ott ez gyerekként például, nem tudom, szerintem, hogyha te kitalálnál egy kisgyerek, hogy ő mondjuk óvodát akar váltani, mert szerintem az esetek többségében mondjuk, hogyha van valós indok, simán cél tud érni egy anyukánál, apukánál, vagy például nekem nem volt olyan sok mindenfajta hobbim, amit na én ezt is kipróbálom, azt is kipróbálom, de például a húgom, az elég sok mindent így, ilyen tánc, gitározás, és akkor táncban mondom azt, hogy hastánc, ilyen reggaeton táncok, mindenfajta táncban így részt tudott venni, részt vett ilyen UK-isként, és anyu mind betámogatta, és akkor ezeket a döntéseket ezt ő meg tudta hozni, mindig volt egy kis hátszél, ez így nagyon jól tudott működni. Én nem biztos, hogy minden döntésemet így nem tudom, el tudom dönteni, hogy jó, ebbe az irányba kell menni, jó, és én határozottan bárki bármit mond, mondjuk makacsembernek mondom magam, azt hozzá kell tenni, de szerintem nehéz felnőttként már úgy kilépni nagyon sok mindenből, mert ott már van egy ilyen kicsit elvárás is, kicsit az, hogy neki így kell működnie. Tehát én például mondjuk az IT-t azt a mai napig tolom, itt a stand-up mellett, mert nekem az mondjuk egy ilyen megnyugvást ad. Ugye például nem kell messzire menni, volt itt egy Covid. Covid alatt nekem az IT az ott volt, mint második láb, nagyon sok stand-uposnál nem. És akkor persze előtte, ha az ember jól gazdálkodott, nem kellett, hogy probléma legyen, de azért Covid az majdnem 2-2,5 évig tartott, ott azért voltak, akik kínlődtek tudtommal. Én az IT-t azt én biztos, hogy amíg lehet, megtartom, hogyha a stand-up már annyira menne, annyira sok fellépés, és annyira nem bírnám, na akkor lehet. De akkor is lehet, hogy a stand-upba belevinném ezt a kis IT-s vonalat, már mint azt a tudást, ami bennem van, azt valahogy felhasználnám. Még nem tudom hogyan, de biztos, hogy ez így nem tűnne el egyik napra a másikra.
Mesélj a másik szenvedélyedről, ami az utazás.
Ja, igen, igen. Melyik része?
Hol jártál, mit hoztál, mit láttál, mit néznél meg, minden kérdése nagyon érdekes a számomra. Én azt gondolom, hogy aki sokat lát, az sokat is él, és egyébként sok tapasztalatra tehet szert, vagy sok embert is láthat, meg sok szituációt is, amit szerintem te a munkádba bele tudsz ugye valahogy csavarni.
Igen. Európában nagyon sok helyen voltam, amúgy Európában a kedvencem az ilyen mediterrán részek, tehát mondjuk én az olasz, bárhol Olaszországban én jól érzem magam. Spanyolország is nagyon tetszik. Jók ezek a tengerparti helyek. Voltam Portugáliában. Tehát Európában az elég sok helyen. Amerikában nem jártam, onnan nagyon szívesen elmennék. Az mondjuk nehezebb sztori szerintem, azt ott így kiindulva magamból azt ott megtervezni, elintézni, leszervezni, de azt úgy nagyon adnám, sőt, egy ilyen, azt mondom, hogy egy ilyen road trip-es vonalat is, én azt úgy nagyon, az nekem úgy feelinges lenne, azt úgy szeretném. És akkor Ázsia az meg az, ami meg annyira nem ismerős semmilyen formában, tehát annyira tájidegen mondjuk egy európainak szerintem, ottani mezitlábas, nagy páratartalmú, de mégis vidám emberekkel körbevett térség, abból ott jó lenni. Tehát én teljesen megértem, hogyha, nem tudom, Gábor volt Tájföldön, nem tudom, 5-6-szor, és nagyjából majdnem mindig ugyanoda ment. Én ezt teljesen adom. Én Tájföldön voltam, Indonéziába, Szingapurba, voltam Japánba, voltam Kínába.
Mi állt a legközelebb hozzád? És hova mentél vissza legtöbbször?
Nem mentem még vissza soha.
Sehova?
Sehova.
Nem mondtad, hogy egyszer voltál Rómába.
Úgy voltam, igen, most a távoliakat mondom. Tehát ez a Róma, ez igen, meg Debrecenben is voltam.
Tehát azt receptre írják fel.
Igen, igen. Róma, az tényleg, amúgy ezt mindenkinek ajánlom, ki kell menni. Most lesz valami milleniumi év, 2025-re, minden le van 65-ször zárva, de most már látni is fogod a Trevi-kutat. Nem nyáron kell menni, hanem kicsit szerintem tavasz, illetve őszi jelleg, ami ajánlott. Ha engem kérdeztek, nyáron nem szabad, mert az, ott azért tényleg meleg van. Tehát azt nem. De Rómában voltam 3-4-szer talán. Az tényleg jó. Oda, az majdnem azt mondom, hogy ez egy ilyen sima hétvégi kirándulásnak is tök jó, és tök sokat tud adni. De mondjuk nagy távra, Tájföldön, nem tudom, már lassan 10 éve voltam, oda amúgy szívesen visszamennék, mert annak csak egy részét láttam. Ami közel állt, megint van egy kettőség Japánban, ez a kis pedáns, precíz, ahogy működnek a dolgok, vagy ahogy én szeretném, hogy működjenek a dolgok, ahogy az én kis, nem tudom, fejembe tök jól esne, hogyha, de nem csak ott, hanem, vagy nem csak itthon, hanem úgy a világban, ha működnének, hogy Japánban az ember ugye kicsit világít azzal, hogy ő nem helyi, külsőségeken alapul, iszonytató sok segítséget kapsz azáltal, hogy ott nem vagy helyi, és amúgy ez máshol is. Most nem azt mondom, hogy engem Rómába is segítsen valaki mindenképpen minden kis utcába, de például az, hogy nem tudom, az nekem tökre megmaradt, hogy Japánban van iszonytató nagy vasútállomások vannak, tehát a metróvonalak, nem tudom hány van, 10-valahány, el lehet tévedni, és ott lehet bolyongani, és vannak konkrét segítők, akik azért vannak fenntartva, tehát az apa munkája, hogy az ilyen kallódó csellengőknél ne ez a két ember jelenjen meg majd hamarosan szomorú zenére, hanem így útba igazít. Nagyon fontos, hogy ezek az emberek alapból tudnak angolul, tehát nem az van, hogy ő nagyon segítene, de egy büdös szót nem tud. Tehát, hogy itt nem ők tudnak sok esetben angolul is, de amúgy, ha nem tudnak, akkor is.
Ma már megy ez a telefon, hogy felmondjuk magyarul, és akkor odafordítjuk, és akkor megy japánul.
Az nem is tudom, hány éve volt, kb. Akkor kezdett el elterjedni, ott volt az, hogy Kínában én emberrel nem tudtam beszélni, csak ezen keresztül. Ugye nekik van például egy apjuk, ez a WeChat, ami nekik a minden. Te azon keresztül fizetsz, az nekik a közösségi apjuk, jó, hát ugye ott van némi, hogy mondjam, központosítás, hogy mindenkinek ott összefusson, és akkor egyszerűbb rálátni, hogy ki mit csinál. Ezen a WeChat-en kommunikálnak ők, és akkor én például Google Translate-tel próbálom, ja, mert Kínába nem beszélnek, tehát én arra is emlékszem, hogy mentem le lifttel a kínai hotel, jobbfajta hotel volt, tehát azt gondolnám, hogy ott azért talán már láttak nem kínai, ázsiai embert. Az egy dolog, hogy fotózkodnak velem. Ott voltunk a nyári palotánál. Először az volt, hogy jó, akkor tudnék egy képet csinálni, róluk ott a pár, megcsinálom. Jó, akkor most úgy kéne, hogy én a csávójával, ő nő lefotóz, utána a nőjével, és ő lefotóz. És mondom, oké, mert hogy
te voltál a látványosság.
Igen, vagy egyszer össze voltam zárva egy ilyen 82 emeletet, mert ott azért vannak épületek, egy idős nénivel, aki úgy nézett rám, mint hogyha nem tudom én lettem volna, aki nem vitte ki a szemetet a múltkor. És így nagyon-nagyon-nagyon méregetett, hogy kb. Így létezek, és rá, hát ugye ők vannak, nem is tudom mennyien vannak, 1,3 milliárdan, tehát igen, lehet, hogy nekik ez tök ritka, hogy ott látsz ilyet is, de például volt, nem is tudom, Leditónál volt olyan, hogy 3 dél-koreai nő elkapott, és selfie kamerával, tehát csak az van meg, hogy így selfie kamerával forgunk, és én nem is értem, hogy mi történik itt hirtelen, és akkor tényleg ott nem tudtak beszélni semmilyen nyelven, csak ez a saját, és akkor egy fotó, és akkor mondom, oké. És akkor kiderült, hogy de az még egyszer az ott volt a Leditónál, tehát hogy ott azért nem én voltam az egyedüli, és mégis valahogy nem tudom.
Szerintem stand-up comedy humortársulatot néznek általában,
ja, lehet,
és
lehet.
Akkor így megismertek, hogy igen. Ó, ő a Dávid, ő a David.
Ugye én például Japánban mindenképpen visszamennék, mert szerintem ott sok látnivaló van, még nem biztos, hogy élnék ott, tehát ha mondjuk az lenne a kérdés, hogy el tudom elképzelni, mert azért ha a dolgok működését nézem, én tökre szeretem, ha valami így keretek között van, és ezt mindenki tartja, de azért én nem így működök sok esetben, mint mondjuk a, szerintem az átlag japán. És akkor van a másik, ami meg tényleg ez az ilyen nagyon egyszerű ázsiai vidék, ahol minden olyan egyszerű, és nincs túl komplikálva, hogy cserébe őskáosz van, de hogy valahogy mégis a hétköznapokban így azt érzem, hogy nincs egy ilyen japán ilyen pedás, ott vannak az emberek, mindenki szép, mindenki fel van öltözve, mindenki megy a munkába, mindenkinek nagy telefonja van. Elmész egy kicsit odébb, ott meg ilyen, tudom, mindenki papucsba van, kicsit koszosabb, de sokkal vidámabb, tehát hogy tudják értékelni, hogy igen, lehet az életem csak arról szól, hogy munkába járunk 8 óra, alszunk, és akkor ezt sokáig kiszolgálunk valakit, hanem így, nem tudom, mondjuk Balira elmennék, ott még nem voltam.
Van még egy kérdésem, ha már ezt mondod, hogy fog telni a nyarad?
Hogy fog telni? Húha! Lesznek fellépések, ugye, dolgozom egy önálló esten, amit majd novemberben kellene majd bemutatni, reméljük úgy is fog történni, úgyhogy lesz egy ilyen része, a pihenés része, az meg lesz egy Olaszország, Genovába, illetve még lehet, hogy lesznek ilyen alkalmi rövid trippek, de azt még nem tudom. Ez igazából fellépés függő, meg hogy esetleg hogy az ember foglalni. Mert valószínűleg Európába, mert most hirtelen nem hiszem, hogy kontinenst váltanék, így a semmiből, meg lehet, hogy nem is érdemes, mert most mindenhol meleg van, vagy esős időszak. De munka, és kicsit pihi, úgyhogy ez lenne a cél.
Én akkor jó pihenést kívánok neked, meg sok sikert a munkához, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és egy kicsit beszélgettünk.
Köszi szépen, sziasztok!
Kedves hallgatóink, ennyi volt már a Lélektér Vígvandával című magazinműsor. Záhonyi Ábel Dávid, a Stand-up Comedy Humor Társulat tagja volt a mai vendégem. Hogyha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják itt a rádióban, majd ismétlésben és a felületeinken is, és tartsanak egy hét múlva is velem, én itt leszek, és várni fogom önöket. További kellemes rádiózást kívánok. Szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.